Zsidókhoz írt levél vége felé járunk. Ahogy Laci mondta, ez a mostani szakasz a retorikai értelemben vett csúcspontja a levélnek, de van még egy fontos befejező része a jövő héten, amiről hallani fogunk. De ez az a szakasz, ahol az igehirdető, a szerző összefoglalja, amit eddig mondott, és egy végső nagy buzdítást akar adni a címzetteknek, ugye a római zsidó keresztényeknek, akik üldözés nyomás alatt vannak, hogy ne adják fel a hitet, hanem maradjanak meg. Végig ezen dolgozott, végig ezt építette fel, és most szeretné ezt újra megerősíteni. Úgyhogy így hallgassuk ezt a szakaszt, amit olvasok, a 12. fejezet 18. versétől a 29. versig. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombitas harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat is érinti a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el, és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. A központi gondolat ennek a szakasznak, hogy rendíthetetlen országot kaptunk, és arról szeretnék beszélni, hogy mi a jelentősége ennek, miért fontos ez az üzenet, ott és akkor, itt és ma, hogyan leszünk a részeseivé a rendíthetetlen országnak, és mit jelent ez a mindennapi életünkre nézve. Bevezetésül pedig nézzünk meg egy, azon, mert segíteni fog belehelyezkedni abban, amit szeretnék mondani, egy rövid, kétperces kis videó részletet. Rendíthetetlen országot kaptunk. Csak azt gondolkodtam ezen, nem mintha olyan nagyon nehéz dolog lenne. De azon, hogy feltételezem, hogy ez egy rekláma, ugye a Jenga, ennek a játéknak a reklámja, nem véletlenül megy rá a névre, a végén a kamera. És miért nagyon jó ez a reklám? És miért hazudik? És a kettő hogy függ össze? Azért nagyon jó, mert végig ott van a feszültség. És azért nagyon jó, mert nem jön át rajta az az érzés, ami miatt ott van a feszültség, a csalódottság érzése, hogy minden leomlik. És ezért hazudik, mert tudjuk jól, hogy minden ilyen játéknak a vége, hiszen éppen addig játszunk, ameddig le nem omlik. Miért fontos a rendíthetetlen ország? Azt gondolom, hogy ha arra gondolunk, hogy milyen egy ilyen játékot játszani, akár Jengát, akár csak amikor kockákból építettünk egy tornyot gyerekkorunkban, és remélem, hogy a fiatalok se csak a digitális világból ismerik esetleg ezt, hogy hogy lehet a számítógépen keresztül ilyeneket építeni. Akkor tudjuk, hogy milyen ez az érzés, amikor inog a torony, még rá tudunk tenni egyet, és megint rá tudunk tenni egy elemet, és akkor végén ott van ez az összehasonlíthatatlan rovaj. Azt gondolom, hogy ez az érzés, ez lefesti azt, ami az alapérzése talán mindannyiunknak, a mai embernek. Mert egyre inkább így élnénk meg a mindennapokat, nem, hogy építünk, haladunk, reménykedünk, és érezzük, hogy olyan közel jutottunk ahhoz, hogy feszítsük a húrt. Érezzük, hogy közben így inog az egész, és ki tudja, hogy meddig fog ez megállni. És ha valaki azt mondja, hogy nem, mert én egy biztonságos játékos vagyok, és én úgy élem az életemet, hogy nem teszem fel már azt a kockát, ami miatt már nagyon nagy lenne a kirengés, akkor mutathatnék itt egy másik videót, de nem akarom ebben húzni az időt. Akkor tudjuk, hogy elég annyi, hogy valaki véletlenül elmegy mellettünk, és összeomlik az egész. Még ha mi biztonságosan is építünk. Nem azért mondom mindezt, nem azért kezdem mindezzel, mert egyesek szerint már el is kezdődött a visszaszámlálás a világ felett. A maja naptára hivatkozva már csak 5 napunk van hátra, és ledől az oszlop. Mert erre mondhatjuk, hogy butaság, babona, borzongás vágya, bizonytalanság megjelenése, vagy baromi jó üzlet valakinek biztos. Nem kell a maja naptár és mindenféle világvége jóslat ahhoz, hogy tudatosítsuk azt, hogy mennyire ingatag az alap, amelyen élünk. Mert alapvető tapasztalatunk az, hogy a dolgok elmúlnak, megrendülnek, megítéltetnek és széthúlnak. És különösen azt hiszem, hogy igaz, ha ezt mondom, hogy erős ez az érzés, és erősödik ez az érzés az elmúlt években. A legtöbben érezzük, a legtöbben sejtjük. Talán van, aki tudja is, meg tudná fogalmazni pontosan, hogy hogyan és miért, hogy a világ egy nagyobb átrendeződésben van. Hogy ami évek most zajlanak, az egy nagyobb átrendeződés a világban. Nem a világ vége. Nem a maja naptárról beszélek. De érezzük ennek a mozgását, az előjeleit, gazdasági válság, Európa vajúdik, sőt, talán hanyatlik, új világhatalmak jelennek meg a színpadon, gondolok elsősorban Kínára. Nemzetközi érdekek feszülnek egymásnak, persze mindig. Polgárháború, háború, kiberháború. Óriási migrációk nem csak kezdődnek, hanem beszélnek arról, hogy ez sokkal hatalmasabb, sokkal erősebb lesz. Evel együtt folytathatnánk a sort, amit mindannyian jól tudunk, csak utalok rá. Környezeti válság, a fenntarthatatlan életmód, fenyegető jóslatok az esetleg kibontakozó energetikai válságról. Egy nagy átrendeződés zajlik. Ha tetszik, ha nem, ez körülöttünk zajlik. Ha a földrengés képével élnék, akkor úgy fogalmaznék, hogy a földrengés az olyan, hogy nem nagyon értek hozzá, de ugye a tektonikus lemezek azok egyre közelednek egymáshoz, egyre nő a feszültség, nő az energia, és akkor egyszer csak kirobban. És akkor néhány évig, évtizedikig csend van. Nyugalom van, aztán megint nő a feszültség, megint kirobban nagyobb vagy kevesebb erővel, megint megrendül minden, összeomlanak dolgok, aztán megint csend van. És talán fogalmazhatunk így, hogyha visszanézünk arra a korra, ami mögöttünk van, már nem személyesen, de hogy a nyugati világban a második világháború volt egy igazi nagy megrendülés. És azóta viszonylagos jólét volt, viszonylagos kiszámíthatóság volt. De érezzük, hogy ez a viszonylagos jólét, ez a viszonylagos kiszámíthatóság, ez inok. És ha valaki azt mondja, hogy miközben van nekem ehhez ma este, akkor világos, hogy ezt érezzük a személyes életünkben is. A legtöbb kérdés ma, ami nyomaszt bennünket, a munkahely, megélhetés kérdései és változásai nem függetlenek attól, ami a világban zajlik. Tudjuk jól. A személyes életünkben, vagy a családi életünkben jelentkező stressz nem független attól, hogy milyen világban élünk. Az ezeket követő betegségek, vagy a konfliktusok, amik ennek a nyomában járnak, húsvér valóság mindannyiunk számára, hogy valami átrendeződik. Valami nagyon inog, valami esetleg lerombolódik, leomlik, hogy valami új épüljen. És ezért lehet fontos, nem csak akkor, az ő számukra, majd beszélek még erről, nekik mit jelentett ez a mondat, de ezen a ponton lehet belekapaszkodni Istennek ebbe a kijelentésébe, hogy rendíthetetlen országot kaptunk. Ha igaz, amiről beszéltem, ha tényleg sokszor az élet ilyen, hogy így inog, akkor hihetetlen jelentősége van akkor ez egy jó hír, ez egy örömhír, hogy rendíthetetlen országot kaptunk. Ez az üzenet először ugye a Rómában hangzott fel a római keresztényeknek, zsidó keresztényeknek Néró császár uralkodása alatt. Mindannyian tudjuk, hogy mi volt akkor Rómában. Nem csak az óriási nagy tűzvészben rengett Róma. Nem csak arról a bizonytalanságról beszélhetünk, amelyben minden római polgárnak része volt egy őrült uralkodó uralkodása alatt. Hanem ha azt a közösséget nézzük, akiknek ezt írja a zsidókhoz írt levél szerzője, akkor tudjuk, hogy az ő életük is inog. Mert nem tudják, hogy az üldözés mikor tör be olyan értelemben a saját életükbe, ami a teljes leomlást jelenti. És ezen a ponton kapják a biztatást, hogy, és mondja nekik a szerző, hogy Isten így szól, hogy még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. Ez egy ószövetségi idézet, és magyarázza. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok, megrendülhetnek. Mert minden, ami itt van, mondja, megrendülhet, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Miért fontos a rendíthetetlen ország? Azért, mert minden más inok. Ha tetszik, ha nem. Ez az alapvető valósága, tapasztalata az életünknek. És ezen a ponton még egy dolgot kell hangsúlyozni, hogy Isten az, mondja itt, aki megrendít. Hogy a Biblia mindig is ragaszkodik ahhoz, hogy akármilyen kataklizmák történnek, amikor egy civilizáció felépül, kiteljesedik, majd elkezd hanyatlani, összeomlik, és a helyén egy újabb civilizáció emelkedik fel, akármilyen kataklizmák történnek, a bibliai gondolkodás szerint mindig Isten uralma alatt történik. Ez nem véletlen. Nem személytelen törvényszerűség, kiméletlen logika, hanem személyes és Isten által kézben tartott. És a másik jó hír ebben, amit ez a szakasz mond, az az, hogy, és ezért fontos ez, hogy amikor pedig valami összeomlik, akkor utána nem a semmi van, hanem ott van a rendíthetetlen ország valósága. A teljes, a tökéletes, a rendíthetetlen ország. Úgyhogy ha fontos ez a kijelentés, hogy rendíthetetlen országot kaptunk éppen ezek miatt, akkor másodszor tegyük fel ezt a kérdést, hogy hogyan lehetünk ennek részesei? Hogyan lehet erről olyan bizonyosságunk, ami kihat a mindennapi életre, ami formálja a gondolkodásmódunkat, ami formálja az életünket, ami húsvér valóság számunkra? Hogyan leszünk a rendíthetetlen ország részesei? És a válasz az nagyon egyszerű, hogy hát szövetségbe kell lenni, kapcsolatba kell lenni azzal, akihez a rendíthetetlen ország tartozik. Akitől ezt kapjuk. A szövetség a Bibliában az Istennel való kapcsolatnak a képe. Nem csak a képe, a tartalma, a lényege. Azért, mert egy kapcsolat, nem véletlenül a házasságban is a szövetségről beszél a Biblia, mert egy kapcsolat az, ha a szövetségről beszélünk, akkor nem csak egy olyan kapcsolatról beszélünk, amiben összetalálkoztunk, együtt vagyunk egy ideig, mert jó nekünk együtt, aztán pedig szétmegyünk. Hanem a szövetség az olyan kapcsolat, amiben ott van ez a szívbéli szeretet, hála, összetartozás, de aminek ugyanakkor keretei is vannak. Az egyik fél is kinyilvánított valamit, a másik fél is kinyilvánított valamit, és elkötelezték magukat egymásnak ebben a kapcsolatban. Ez a szövetség, ez a megegyezés. Hogyan leszünk tehát a rendíthetetlen ország részei? Úgy, hogy kapcsolatba kerülünk, szövetségre lépünk azzal, akihez mindez tartozik. És a szerző, amikor ezekhez a zsidóból, zsidó háttérből érkező Jézus követőkhöz szól, akik az üldözés alatt vannak, a szövetségről beszél, akkor két szövetséget említ nekik. Két szövetséget tár eléjük. Egy régit, a mózesi szövetséget, és az újat, a Jézusi szövetséget. Ezeket összehasonlítja. Mindkét szövetség Isten megjelenéséhez tartozik, ahol Isten szövetséget köt, ő ott jelen van. És ezzel együtt óriási a különbség a kettő között. Hogy mondjam így, hogy metaforikusan két hegyhez köti a két szövetséget. Az egyik szövetség, az első szövetség, a régi szövetség, a mózesi szövetség, az visszagondol ugye a történelemben, amikor kiszabadította Isten Izraelt Egyiptomból, a Sínai pusztában vándoroltak, és ott a Sínai hegyen történt a találkozás Istennel. Ott szállt le Isten, ott kötött szövetséget a népével, ott adta a 10 parancsolatot, ott lettek egymáséi formálisan is. A másik szövetség, amiről beszél, arról úgy beszél, hogy az meg a Sion hegye, nagyon hasonlít a kettő, de nem ugyanaz, az egyik Sínai hegy Arábiában, a másik a Sion hegye Jeruzsálem városában. De itt erről is képszerűen beszél, a mennyei Jeruzsálemben a Sion hegyéhez kötődik ez a másik szövetség. És azt mondja nekik, hogy két hegy, két szövetség, egy út elágazás. Mert abban a helyzetben, amiben vagytok, Rómában, üldözések alatt, hihetetlen nyomás alatt, alapvetően az útelágazás arról szól, hogy visszatértek-e az atyáitok hitéhez. Sínai hegyi szövetség, mózesi szövetség, a régi szövetség. Visszamentek-e oda, ahonnan jöttek az őseitek, meg ti is lelki értelemben, vagy pedig tovább mentek ezen az úton, amin vagytok, hogy megérkezzetek ehhez a végső, rendíthetetlen országhoz, uralomhoz, ami a Sion-hegyi, a mennyei jeruzsálemi szövetség. Az egyik mögöttük van, a másik pedig előttük van. Hogyan veszi rá őket arra? Most így mondom. Hogyan segíti őket abban, hogy akármennyi nyomás is van, hogy ne menjenek arra, mert az életükkel fizethetnek a Jézusba való hitért, hogy hogyan veszi rá őket arra, hogy mégis menjenek arra tovább, és ne menjenek vissza oda, ami a régi. És ebben a helyzetben szerzőnk az utazási irodáknak a klasszikus módszerét választja. Képzeljétek el a következő reklámfilmet, ez az a módszer, hogyan működnek az utazási irodák. Emberünk a szürke, hideg, nyírkos, párás utcáról reggel belép a munkahelyére, belép a hivatalba. Egész nap pörög előttünk a napja, telefonok, mered a monitorra, elintézendők egymás után, e-mailek. És a nap végén, amikor benne van ebbe az egészbe, bejön a főnöke és jól leteremti. És akkor hirtelen a monitorban a kép elúszik, átúszik, átvált, és egy gyönyörű Karib-tengeri szigetet látunk madártávlatból. Halk zene, kamera közelít, kibontakozik a napfényes tengerpart, kókuszpálmás bungalókkal, és meg gondolj ide bármit, amit szeretnél, és egy lágy hang szól. Felejts el a telefonokat, a főnökét, a hideget, nem a hivatalban van már, hanem Jamaica gyönyörű partjai. Hogy működik ez? A valóság az, hogy még mindig az irodában van, és csak a tévében látja ezt a gyönyörű helyet, de a képzeletében már ott úszik a türkiszkék tengerben, és ez felkelti benne a vágyat, hogy ha megteheti, befizesse a pénzt, és elmenjen oda. Ezt mondja nekik, hogy ti nem a régi hegyhez, nem a Sínai hegyhez járultatok, hanem azt mondja, ti a Sion hegyéhez járultatok. Ez a gyönyörű valóság. Az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, mindenek bírájához, Istenhez, a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez. Ott vannak már, nincsenek még ott. De dönteniük kell, hogy mit választanak, és merre mennek tovább. És ezért elmondja, hogy a régi szövetség kötéskor megjelent Isten, igen, és ez egy óriási ajándék és csoda, amikor Isten adja magát a szövetségben a népnek. De nézzétek meg, hogy adta, hogy történt ez, hogy történhetett ez akkor? Tűzben, földrengésben, felhőben, homályban. Közben Istennek volt egy parancsa, hogy egy határt kell húzni a hegy köré, és senki nem léphet át ezen a határon. Miért? Mert az az Isten, aki eljön, az tökéletesen szent és dicsőséges. És a határ azt jelenti, hogy ami nem szent, ami nem dicsőséges, már pedig ilyen a nép élete és mindannyiunk élete, az nem mehet oda, még ha állat érinti is, a hegyet meg kell halnia. És eljön Isten, ahogy az énekben van, itt van Isten köztünk, de mit él át a nép, hogy egy lépéssel hátalépnek, és azt mondják, hogy ez olyan félelmetes, hogy ez a szent és tökéletes Isten adja magát nekünk ebben a szövetségben, hogy inkább ne is szóljon hozzánk. És még a közben járó, a közvetítő Mózes is, mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, azt mondja, hogy félelem fogott el és remegés. Még egyszer, ez ajándék. De ott van benne ez a visszásság, ez a kettőség, hogy nincs szabad út Isten jelenlétébe, mert tudja az ember, hogy nem méltó, hogy belépjen oda, hogy nem kész, hogy belépjen oda. Isten azt mondja nekik, hogy de ti nem ehhez a hegyhez járultatok, nektek más adatot, ti a Sion hegyéhez járultatok. És mi vár ott? Mi vár ott? Egy hatalmas nagy ünnep. Egy örömmel teli összegyülekezés. Nem a pusztában, a hegyen, hanem a városban, a mennyei Jeruzsálemben. Ahol ott vannak angyalok milliárdjai. Ahol ott vannak együtt ezen a hatalmas örömteli ünnepen. Mindazok, akik már hitben meghaltak és elmentek előttük. Ahol ott vannak mindezek, ahol ott van a bíró Isten, de nem félnek tőle. Miért? Mert ott van Jézus. És azt mondja, hogy nem csak Jézushoz járultatok, az új szövetség közben járójához, közvetítőjéhez, hanem és a meghintés véréhez. Azért nem kell félniük, hogy ott van a bíró, mert amikor ezt mondja a szerző, hogy és Jézushoz a meghintés véréhez jöttetek, akkor nem más mond, mint azt, hogy egy papi, kultuszi, ószövetségi nyelven megfogalmazza azt, hogy nektek már szabad utatok van a Szent Isten jelenlétébe, mert Jézus Krisztus, aki meghalt, magára vette, mindazért a bűnért való áldozatot, bűnért való büntetést, ami titeket elválaszt Istentől. És ez az a hely, ez az az uralom, ez az a valóság, ez az a város, ez a rendíthetetlen ország, amit kapunk. Hogyan lehetünk a részesei? Annyira egyszerű és annyira nehéz, mert azt mondja, rendíthetetlen országot kaptunk. Kaptunk. Az azt jelenti, hogy nem szereztük, nem vásároltuk, nem felfedeztük, nem kiharcoltuk, nem építettük magunknak, nem elfoglaltuk valahol, csak egyszerűen kaptuk. Hogyan lehet valaki részese annak, amit kap? Karácsony jön, ha tetszik, ha nem, mint az ajándékvásárlás körülöttünk van. Bevallom őszintén, hogy van olyan, nem vagyok rá büszke, de van olyan, hogy biztos csak velem történik ilyen. Kapok valami ajándékot, és értékelem, meg ki is fejezem értékelni akarom annak, aki ajándékot adott, mert gondolt rám, és ezt szeretett, és bepróbálok tisztességes ember lenni, és ezt kifejezni, de valahol mégis azt is érzem, hogy ez annyira nem értékes nekem, vagy annyira nem vagyok rászorult, vagy annyira nem okoz örömet. Ismerős ez az érzés, vagy csak nekem van ilyen? Rendíthetetlen országot kaptunk. Mi kell ahhoz, hogy ezt, ami tőlünk függetlenül készen van, nem a hitünktől, a hitetlenségünktől, a vágyainktól, az előítéleteinktől függ, hanem van. Létezik. Mi kell ahhoz, hogy ezt, mint ajándékot, hát ugye akkor kapunk meg valamit, ha elfogadjuk, hogy ezt magunkhoz öleljük, hogy ennek részesei legyünk, hogy ez jelentsen nekünk valamit. Elég értékesnek kell tartanunk, hogy ne valahol köszönjük szépen, eltesszük valahova, ha 10 év múlva megtaláljuk, mi ez? Elég értékesnek kell, hogy tartsuk, hogy szem előtt legyen utána, és valamilyen értelemben elég rászorultnak kell, hogy magunkat tartsuk ahhoz, hogy akarjuk ezt a dolgot. Hol látjuk meg ennek az országnak, a rendíthetetlen országnak, az ehhez tartozó szövetségnek, kapcsolatnak az értékét és a magunk rászorultságát? Azt látom, hogy ebben a szakaszban a válasz erre a kérdésre az, amit így mond, hogy a meghintés vére hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Ha ezt látjuk, ha ezt megértjük, akkor értékesnek látjuk, és a rászorultságot is látjuk. Miért? Mi Ábel vére? Ábel Ábel az első áldozat a Bibliában. A testvére Káin az első gyilkos. A Káin megölte Ábelt. Ábelnek kiömlött a vére, Káin otthagyta a földön, a pusztában, a mezőn. És utána jön ez a gondolat, hogy mit tettél Káin testvére, mondja Isten, mit tettél Káin testvérednek, Ábelnek a vére kiállt hozzám a földről. Mit beszél, mit hirdet, mit mond Ábel vére? Két dolgot, két oldalról lehet ezt megragadni. Az egyik, Ábel vére mindig beszél a világ összes ártatlan áldozata helyett és nevében és érte. Képletesen mondhatjuk ezt. Minden áldozat, nem csak halál értelemben, minden fájdalom, minden köny, minden ellenünk elkövetett harag, agresszió, gyűlölet, bántódás, valahol mind Ábel vérét fakasztja fel. Ábel vére mindig beszél azokról, akiket elnyomtak, akiket kitettek, akiket meggyaláztak, akiket bántottak. Hogyan beszél Jézus vére hatalmasabban, mint Ábel vére? Mit jelent ez azoknak a keresztényeknek ott és akkor, akik nem tudják, hogy az ő vérük mikor lesz Ábel vérévé, mint elnyomottak vagy, mint mártírok vére? Hogy beszél hatalmasabban Jézus vére, a meghintés vére, azaz, ahogy Jézus feláldozta az életét, mint főpap, és kiömlött az ő vére a kereszten? Miért beszél többet, nagyobbat, hatalmasabbat? Azért, mert Jézus vére beszél a gyógyulásról, az áldozatoknak a magához öleléséről, a rendíthetetlen országban a teljes gyógyulásról, a teljes vigasztalásról, a teljes szabadulásról, minden áldozatnak, minden ártatlannak, aki ezt hordozza el a világban. És ez nem csak szó, hanem amikor a fájdalmainkkal Jézushoz jövünk, aki értünk helyettünk halmára keresztel, akkor Jézus a Szentlélek által megadja azt, hogy hatalmasabb lesz az ő gyógyító szava és ereje, mint a bennünk lévő sebeknek a kiáltása. Egyszer. De egy másik értelemben is hatalmasabban beszél Jézus vére, mint Ábel vére. Mert miről beszél még Ábel vére? Ábel vére egy hang, egy szó, amely elítéli a gyilkos Káint. Ábel vére üzenete a vád és az ítélet. Az erőszakos ellen, a gyűlölő ellen, a bántó ellen. És ha vagyunk áldozatok, akkor azt kell mondanunk, hogy a másik oldalon is vagyunk. Amikor mi bántunk, amikor mi vagyunk erőszakosak, amikor mi gyűlölünk, amikor mi okozunk sebeket, amikor mi okozunk bajt. Hogyan beszél Jézus vére hatalmasabban, mint az a szó, amely igaz és jogos vádat és ítéletet kiált a bűnösre? Úgyhogy Jézus vére felmenti, megtisztítja a bűnöst is, Káint is. Ha Káin, te meg én bűnbánattal Jézus elé jövünk. És azt mondod, hogy ez jogtalan és ez igazságtalan, akkor csak annyit mondok, hogy ha valaki odajárul az élő Isten városához, ehhez a Jézushoz, az új szövetség közbenjárójához, a meghintés véréhez, az elsőszülöttek seregeihez, a rendíthetetlen országhoz, ha valaki odajárul, akkor annak megváltozik a szíve, és megváltozik az élete. És azután nem az erőszakkal fog tovább menni, hanem egy megújult emberként. Hogyan lesz tehát részese az életünknek a rendíthetetlen ország? Mikor fogjuk elég értékesnek tartani? És elég rászorulónak tartani magunkat, hogy ez kelljen nekünk? Ha megértjük, hogy helyettünk és értünk és nekünk és számunkra hatalmasabban beszél Jézus vére, a feláldozott Krisztus vére, mint Ábel vére, az ártatlanok kiáltásának és az erőszakosok ítéletének. Milyen élet fakad ebből végül? Mit jelent a rendíthetetlen ország megragadása Krisztusban a mindennapi életre nézve? Hát azt kell mondani, hogy mindent, mert a következő két alapvető kérdésre adja meg a választ. Hogyan, azaz milyen motivációból éljek és élhetek, valamint miért és milyen céllal éljek és élhetek. Mert így fejezi be ezt a szakaszt, ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, első kérdés, és azzal szolgáljunk Istennek, második kérdés. Tehát az első, milyen motiváció? Hihetetlen öröm. Ha az ajándékot magunkhoz öleltük, a rendíthetetlen országot, élhetünk hálásan. A világ vége félelme helyett, a rossz lelkiismeret helyett, az ingadozások bizonytalansága között élhetünk hálával. Az igazi hála nem kötelesség. A szívből való hála nem számítás, nem befektetés, hanem az, ami a válasz a szívünkbe Istennek a munkájára, a cselekedetére. A hála, ha igazán a miénk a rendíthetetlen ország, akkor a hála az életünknek az egyik legmélyebb rétege. És érezzük mindannyian, nem, hogy a hálás élet az nem görcsöl. A hálás élet nem úgy harcol. A hálás élet hihetetlenül szabad. És ez örömér, csak én mondok el, hogy élhetünk hálával. Ott azok az emberek, megint gondoljunk Rómára egy pillanatra, ha értik, hogy ott van a rendíthetetlen ország előttük, akkor ebben a hihetetlen nehéz helyzetben élhetnek hálával. Minden napot elkezdhetnek azzal. Köszönöm, Uram, hogy akármi történik ma velem, a rendíthetetlen ország részesévé lett. Semmit nem vehetnek végső soron el. Semmit. Élhetünk hálával. És ha ez a hála ennyire mély, az hihetetlen szabadságot jelent az életben. És a másik, a hála nem csak a szív békességért felel, hanem cselekedetekben mutatkozik meg. Miért éljünk? Mi célból éljünk? Itt a válasz. Hogy szolgáljunk Istennek. És ez a kifejezés, hogy szolgáljunk Istennek, ez itt a papi szolgálat, akik bementek a templomba, bemutatták az áldozatokat. Tehát akkor miért éljünk? Legyünk lelkipásztorok, vagy legalább akkor zenéljünk egy istentiszteleten az ifi zenekarban, vagy legalább egy teát főzünk meg itt este szeretett vendégségbe, vagy mit jelent szolgálni Istennek? Mit jelent papi szolgálatot végezni, ha valaki nem lelkész? Nyilvánvaló a válasz. Az egész életünk Istennek való szolgálat lehet. Ez ezt jelenti. A tanulás, a munka, a pihenés, a család, a szórakozás, minden. És nem csak lehet, hanem kell lennie. Mert nincsen profán meg vallásos az életben, ha Jézusé vagyunk. Nem úgy van, hogy az egyik része ilyen, a másik része meg olyan. És ezért befejezésül tedd fel magadnak a kérdést, ha valamit, ha Jézus követője vagy, ha valamire azt gondolod, hogy ez Istennek semmi köze, akkor miért gondolod azt? Ha valamiről azt gondolod, hogy ebben ne szóljon bele Isten az életembe, ezt vegyük ki, akkor vajon miért nincsen benned elég hála, hogy hálából azt is odaad neki? És ha nincsen benned elég hála, akkor vajon mennyire mélyen érted és éled ma Jézust és a meghintés vérét? De akár nagyon távolról jövünk és keressük Jézust, ingadozások közepette, akár azt mondjuk, hogy vele vagyunk és vele járunk. Ahhoz, hogy megerősödjünk, hogy hálásak legyünk, hogy érte jelhessünk, hogy a rendíthetetlen ország valósága járjon át bennünket. Arra van szükségünk, hogy újra és újra ott találhassunk Jézus előtt. Az új szövetség közben járvő előtt. Befejezésül, amit már sokszor mondott a szerző, itt is ezt mondja, summázva a buzdítást. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Amen.
Imádkozunk. Atyám, te vagy Isten, te vagy az Úr, te vagy az első, te vagy az utolsó. Szent vagy, szent vagy. Te vagy mellett, és előttünk állunk is. Csak szeretnék kifejezni, hogy mennyire hálásak vagyunk. ennyire szeretünk téged. Ebben az Advent korban újra és újra ünnepeljük és emlékezzünk, hogy Jézus, te ide jöttek közünk. Egy kis bába lettél, és végigéltél ezen a földön nekik azt az áldozatot, hova láttad nekünk értünk, miattunk. És megfelelő választ nem tudunk adni, csak annyit tudok mondani, hogy köszönjük. És kifejezni azt a hálát, ami a szívünkben van. És ez annyira nehéz, mi látjuk, hogy olyan világban élünk, ahol érzünk a bűnt, érzünk, hogy összetört világban vagyunk. Szükségünk van az a szilárdságra, ami csak nálad van, a te országod. És köszönjük, hogy már itt van a te országod köztünk. Ugyanakkor látjuk, hogy még nem teljesen itt van. Ezen a héten is tapasztaltunk ezt, hogy pénteken megtörtént az a iskolatámadás Connecticutben. Kínában is volt egy hasonló. És mi is tudjuk, hogy napról napra hogyan bántunk másokat a mi szabad akaróktól. Bocsáss meg minket. És köszönjük, hogy már van megbocsátás. És én csak kérlek, hogy segíts nekünk félnézni rá Jézus folyamatosan, hogy éljünk. Visszaemlékezni erre a predikációra, amit olvastunk és hallottunk hétről hétre a zsidókhoz írt levelből. És ma este itt volt a csúcspontja ennek az egésznek, hogy előre nézünk erre a szilárd országra, ami vár minket. Segíts nekünk mindig tartani ezt a szívünkben, a fényünkben, és így élni. És rengeteg ember van körülöttünk, akik szükségük van erre. Itt gazdag réten, a városban, bűnösen, diósban, érden. Segíts nekünk képviselni neked. Képviselni téged. Bemutassunk azt a szeretetet, amit te adtál nekünk, és amit szívesen adnál másoknak is. Segíts nekünk, a te követői legyünk, ahol vagyunk. Mert körülöttünk van egy csomó ember, aki szükségük van rád. Imádkozunk, hogy jöjjön a te országod. Mert szükségük van erre. És imádkozunk, ahogy Jézus tanított a tanítványoknak. Mi a csak, ami a mennek van, hogy szentetessük meg a te neved, jöjjön el a te országod, jöjjön meg a teved, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kérjünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátok az elmünk vétkezetnek, és ne vigyük meg szentetésre. De számra is meg a kormoztam, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.